Jó ráadást kívánunk mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, és Szuppán Marci, Szuppán Márton, a PIK alapítója van itt a stúdióban, és már rég lett alak ilyen zaklatottan érkezni, már a téma úgy feldobott téged. Mindig fel vagy dobva, de a téma most különösen izgalmas. Ez csak nem akartam így kisarkítani. Kriptokereskedés Magyarországon, és rögtön itt a Börivel jöttél.
Igen, van egy ismerősöm, aki mondta egyszer, hogy ilyen hosszabb beszélgetés folyamban, most kiragadom a kontextusba, hogy hát figyelj, Marci, nagyon, nagyon börtönbe kerülni azért nagyon nehéz, annyi, ő azóta börtönben van, úgyhogy lehetséges, hogy érdemes egyébként egy kicsit jobban vigyázni, mint ilyen kijelentéseket tenni, de hát igen, fölforgatta a kriptopiacot itt az elmúlt néhány hétben. A magyar kriptopiacot mindenképpen ez a speciális szabályozás, amit egyébként a parlament már el is fogadott. Megtévesztő lehet, hogy lesz-e bármiféle következmény, hogyha valaki ezt betartja, nem tartja be, de azért ennél lényegesen árnyaltabb a kép, és ugye egy ilyen nagyon izgalmas dátummal ez összecsúszott az Európai Uniós MiCA szabályozásnak a hard deadline-jába, tehát a konkrét már elcsúsztatott életbe léptető hatájával, ami július 1 így van, ami azt mondja, hogy MiCA licenszel kell rendelkeznie egy csomó-csomó kriptóval kapcsolatos szolgáltatást nyújtó cégnek. Azért nem mondom, hogy mindennek, mert vannak kivételek, vannak, akinek már korábban egyébként ezeket be kellett tartania. De az a lényeg, hogy amit ilyen földi halandóként ismerünk, és nem tudom, kriptót vásárolhatunk, adhatunk el, válthatunk, cserélhetünk, köthetünk le, bocsáthatunk ki, egy csomó minden izgalmas dolog van azért itt. Ezekre a szolgáltatókra mind-mind érvényes július 1-től a MiCA szabályozás, függetlenül attól, hogy a magyar törvénykezés azt mondta, hogy ő létrehoz itt egy új kategóriát, a validátor kategóriát, amit kiszervezett, itt kiszervezett az MNB-nek a jogköre alól, az az érdekes, hogy a kriptoszolgáltatókat a Magyar Nemzeti Bank felügyeli, mint pénzügyi felügyelet, mint bármilyen más regulált pénzügyi entitást. Viszont a validátort azt meg az STFHE szabályozza, aki az egyéb szabályozott tevékenységeknek a regulációját, felügyeletét látja el, ilyen a szerencsejáték például, ami egy pár évvel ezelőtt ide került, ez egy olyan központosított szerv, ami mindenféle szabályozott, egyébként elég sok ESG terület is hozzájuk tartozik. Egy ilyen izgalmas páros jött létre, a Magyar Nemzeti Bank felügyeli a konkrét szolgáltatókat, az STFHE pedig a validátorokat. A validátorok olyan szereplők, akik a konkrétan az MNB által szabályozott entitás soknak a szolgáltatás nyújtását, és nagyon leegyszerűsítve úgy tudnám ezt mondani, hogy a szolgáltatás minőségét talán.
Egy második szűrő, nem?
Így van. Hogy elég biztonságos-e az az ügyfeleknek, ránézhet ilyenekre egyébként konkrétan tranzakcionális szinten, hogy mi az adott kriptónak az eredete, hogy te beregisztrálsz egy kriptoszolgáltatónál, akinek van MiCA licensze, akkor a te tranzakcióidnak konkrétan utána nézhet.
Már másodszor mondod ez a MiCA licenszet, vagy harmadszor. Eddig ezzel nem kellett foglalkozni. Ugye júni 10-én mondjuk, vagy március 20-án nekem, mint kriptó igénylőnek nem kellett ezzel foglalkoznom. Nem, ugye, hogy kinek milyen licensze, meg akármilyen van, nem? Ez változás?
Ez így van. A másik ilyen markáns elem, ami ebben a MiCA életbelépés dátumtól független új parlament által elfogadott szabálycsomagban, jogszabálycsomagban megtalálható, hogy felhasználóként is felelősek vagyunk azért, hogy kivel bizniszelünk. Ami ugye azért nem hangzik annyira durva.
Nem tudom, hogy a fegyver vagy a fű jutott eszembe, meg az előbb a fű jutott eszembe, hogy szóval eddig lehetett mondjuk szabadon vásárolni egy országban, és most meg csak azt mondjuk, hogy most már csak a kávéházaktól lehet venned. Ugye? Valami hasonló?
Hát ilyesmi, ugye, hogyha itt a kábítószerek dekriminalizációjára gondolunk, akkor általában ugye azon, hogy semmit sem árulni, sem fogyasztani nem lehet, és akkor úgy vezetik be, hogy akár egy Hollandiában, akár egyébként Amerika több államában, hogy meghatározott helyeken vásárolhatod. Mint az alkohol, szerintem a fegyver egy jó példa egyébként, és szerintem ezen a példán keresztül tényleg meg lehet érteni azt, hogy hogy miről szól. Nagyon sok olyan szalagcímet láttunk, és itt hadd tegyek egy nagyon rövid kitérőt, mint minimédia portfólió tulajdonos itt évek óta. Én nagyon haragszom most úgy kollektívan a magyar médiára. Egy-két kivétellel egyébként van egy-két szakportál, akik nagyon korrekt módon kommunikáltak erről, és nagyon jó elemzéseket hoztak le, néha túl bonyolultan egyébként, de hogy a klasszikus mainstream média, az teljesen ráment ezekre a kattintás vadászcikkekre, és pánikot keltettek egész egyszerűen a lakosság körében. Egy-kettő pedig teljesen összemosták a Mika licensz meg nem szerzése miatt a szolgáltatásaikat leállító cégeknek ezeket a lépéseit, ezzel az egyébként tényleg szigorú, vagy szigorúnak tűnő, egyébként a valóságban, a való életben még életben nem lépett, még nem gyakorolt jogszabálycsomaggal. Éppen a héten olvastam egyébként az egyik vezető hírportálon egy egészen megdöbbentően össze-vissza cikket. Én nem értem, hogy hogyan tud ez így összekeverni.
Most sok a szabályozó. Azt mondhatod, hogy van kettő is, ugye, vagy felügyeleti szerv, aztán most vannak dátumok, akkor még itt van Revolut. Hogy
többek között a Revolut is egyébként leállította a szolgáltatásait, a kriptoszolgáltatásait a magyar, holland, belga, és még egy 8-10 országban megtalálható ügyfelei számára, tehát abszolút semmi köze a konkrét magyar szabályozáshoz. Ahhoz van köze, hogy a magyar szabályozó azt mondta, szerintem teljes joggal, hogy ez a július 1-es dátum, ez egy hard deadline. Nincsen appellata,
nincs
tologatás.
Bár a Revolut akart ilyet, ugye?
Hát akar is, folyamatban van, de hát meg kellett volna szerezni. Tehát, hogy ennyi pénzzel, ekkora apparátussal, ennyi ügyféllel, szerintem egy nagyon könnyelmű eljárás az, hogy, vagy egy könnyelmű ügymenet az, hogy ez nincsen meg. Az összes többi cégnél nem könnyű megszerezni a Mika licencet egyébként, tehát ez nem úgy néz ki, hogy bemegy valaki a licencboltba, és akkor leakasztja a polcra, hogy
nem dobozos hello,
meg van a licenc. Egy nagyon új környezet, egy csomó minden kihívást tartogat, de hát igazából nem ez a biznisz ezeknek a cégeknek, tehát én azt gondolom, hogyha szolgáltatunk
komoly
valamit...
Komoly akarnak játszani, akkor
meg kell, komolyan akkor meg kell venni a szabályokat. Így van. És ezeket a lépéseket teljesen összemosták ezzel a szabályozással, amiről ugye kiemeltük azt, hogy két dolog az újdonság benne, az egyik a validátor szerepnek a jobb konkretizációja, és az STFE-hez való rendelése, másrészt pedig a felhasználóknak a felelősségének a magasabb szintre emelése, egészen olyan szintre emelése, hogy büntethetők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Validátor szerepről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez abszolút egy ügyfélvédelmet szolgáló elem, és egy nagyon jó elem, és ha esetleg hallgatják az adást más országok kriptoszolgáltatói, és tudnak magyarul, vagy szinkron fordítanak.
A
mesterséges intelligencia bevonásával értik, hogy miről beszélünk, akkor csak javasolni tudom, illetve a felügyeleteknek, hogy vezessenek be hasonló elemeket. Ez egy jó elem. Azt, hogy hiszen, hogy fog megvalósulni, ugye a mai napon még nem adta ki az STFH azt, hogy akkor most ez ki lesz, mi lesz, ki lehet, mi lehet, hogy fog kinézni, stb. Nyilván
van egy interregnum, nem lehet törvény, rontani, van rendelet.
Én
nincs,
azt gondolom, hogy jelen így van. Jelen pillanatban az az állapot a validátor szerepkörrel kapcsolatban Magyarországon, hogy ezt csak elrontani lehet, hogyha nem kellő körültekintéssel rakja össze ezt az STFE-t, de ezt nem feltételezzük róluk, hogy elrontanák. Én azt gondolom, hogy ez egy
megoldható
és megugrandó feladat. Sok ilyet megugrottak, mert az elmúlt időben másik, hogy akkor most le leszünk-e csukva, hogyha egy validátor által nem ellenőrzött szolgáltatónál tranzaktálunk.
Erre azért egy nem validált szolgáltató.
Egy nem validált szolgáltató. Az elég erős válasz azért az, hogy nem valószínű, ugye, ahogy a műsor elején mondtam, ne legyünk azért könnyelműek, de nagyon fontos az, hogy a rossz hiszeműség és a szándékoltság szükséges. Tehát azért ez itt nem úgy néz ki, körülbelül 500 000 ember tart ma kriptót Magyarországon. Nem az fog történni, hogy akkor ilyen futótűzként az 50 000 forintért bitcoint vásároló embereket be fogják rakni baracskára, és akkor ott
közlekedéssel kell
a köztörvények között itt majd ott ücsörögnek, hogy ja, mi a helyzette, mit csináltál, hát én eladtam a bitcoinomat 50 000-ért. Alapvetően itt egy pár perccel ezelőtt már majdnem elkanyarodtunk a fegyverek és a drogok irányába. Maradjunk a fegyvereknél. Ugye alapvetően szerintem azon keresztül lehet ezt jól megérteni, hogy tételezzük föl, hogy bemegyünk egy üzletbe, egy fegyverüzletbe, teljes jó hiszemmel vásárolunk egy fegyvert, és utána elmegyünk a lőtérre, és a lőtér szabályai
szerint... Hogy lehet rossz hiszemmel fegyvert venni? Hogy a rossz szándék, hogy bankot akarok rabba, érted?
Például.
Hát jó hiszemmel veszem, csak aztán később...
Bemegyünk egy ilyen üzletbe, veszünk egy szép nagy mordájt, és kimegyünk a lőtér, és lövöldözünk az agyaggalambokra. Aztán kopogtat nálunk a rendőrség, sheriff, bárki, hogy hát öcsém, mi ez a fegyver? Ezt egy olyan helyen vetted, aki...
Nincs engedélye,
és egyébként ezzel még két hónappal ezelőtt nem agyaggalambokra lövöldöztek, hanem tudom, egészen más célpontokra. Hogyha nem bizonyított az, hogy én ezt direkt rossz hiszemmel vettem, nincsen engedélyem, direkt olyan embertől vettem, akinek nincsen engedélye, én se akartam rá engedélyt szerezni, meg esetleg nem is csak agyaggalambokra akartam lövöldözni, akkor bajban vagyok, hogyha ezeket nem lehet bizonyítani, mert mondjuk nem történtek meg, és a jó hiszeműség fönnáll, akkor azért, mert egy olyan szereplőtől vásároltam, aki egyébként engem adott esetben megtévesztett, vagy én nem kezdtem el nyomozót játszani, és utána kérdezni.
Van-e engedély? Itt van a kulcs egyébként. Az, hogy én milyen szándékkal fogom majd ezt a fegyvert 5-10 év múlva használni. De hogy most már innen az a változás, hogy nekem azt kontrollálni, csekkolnom kell, ugye? Hogy kitől veszem, vagy meg kell valamilyen módon, nem?
Nem erről szól, ez kifejezetten arról szól, hogy nézzük meg a másik példát, amikor éjszaka a híd alatt összefutok a fegyvercsempésszel, veszek tőle 3-4 cuccot, meg még kézigránátot is, és akkor másnap megpróbálok kirabolni egy bankfiókot. Ez egy egyértelműen egy rossz hiszemű fegyvervásárlás, és egyértelműen szándékoltan olyan eladót keresett ez a képzeletbeli bankrabló úr vagy hölgy.
Akinek ilyen furcsa nyitvatartási ideje volt.
Akinek ilyen furcsa nyitvatartási ideje volt, és nyilván nem regisztrálja le, hogy én ott vásároltam.
És ott panasz többi volt.
Ebben az esetben egyértelműen fennáll a rossz hiszeműség, és egyértelműen tudva levő, hogy olyantól vásárolt az illető, akinek nincsen rá licensze. Itt is erről van szó, hogy gyakorlatilag a kriptónak a fekete gazdaságban való áramlása az ne csak úgy legyen felelősségre vonható, hogyha egy, nem tudom, egy pénzmosóra rá tudják húzni azt, hogy ő igenis pénzt mosott. Ez azért nehéz és nagyon kifinomult módszerekkel játszanak ezek a szereplők, és sokszor nagyon a radar alatt, hanem konkrétan kriminalizálni lehessen őket azért, mert olyan szolgáltatót vettek igénybe, aki nem rendelkezik licenszel, és ezt rossz hiszemmel tette az illető.
Két rövid dolog csak. Az egyik az, hogy milyen izgalmas, nem, amikor elkezdtünk erről az egész kriptóról beszélgetni 8 éve, vagy nem tudom mennyi. Hát pont ez volt a lényeg, radar alatt, meg decentralizált, meg szabadon, meg nyom nélkül, ugye? Elvész a nyom. Most meg a szabályozó tulajdonképpen utoléri ezt a dolgot, ami már legálissá vált, hol Európa, hol más ország, és azt mondja, hogy most hopp, most már ezeket lenyessegettem ezeket az ágokat, és igenis szabályozás alá vonom. Arra is mennyit beszéltünk, hogy a nemzeti bankok különböző földészeken, különböző országokban akarják, nem akarják, befogadják, nem fogadják be. A másik meg az, hogy most a Revolut ügyfelek azért most sokan vannak, és egyszer csak azt látják, hogy most fék van, ugye nem tudsz eladni, nem tudsz hozzájutni.
Szerintem ez egy ilyen törés a Revolutnak a renoméjén, és én nem teljesen csalódottan szemlélem ezt az egész helyzetet, hogy ez a vállalat, aki egyébként gyönyörűen építkezik, nagyon, nagyon szépen összerakta magát. Magyarországon is a 2 millió ügyféllel rendelkeznek. Hogyan engedheti meg magának azt, hogy nem ért oda a licenszerzéssel?
Úgyis kerékpárosok mennek ezeken a Tour de France-on mondjuk, és egyszer csak ott a szervizet is nincs másik kerék, nem tudja betenni, hogyha a defektes. Hát hogy lehet?
Ez is abszolút egy jó analógia, meg jó példa. Nem nagyon tudok mit mondani erre a helyzetre, mert szerintem felháborító és érthetetlen.
És addig ez fék, amíg nincs meg ez a licensze, ugye?
Így van.
Tehát addig akkor az ügyfeleknek ez az üzenet, hogy egyelőre várjanak.
Mert... Van olyan magyar szolgáltató, a CoinCash volt itt az Attila nálunk talán többször is a műsorban, akinél egyébként folyik a kereskedés, nincs meg még a Mika licensz, nem onboardolhatnak új ügyfeleket, de a Nemzeti Banknak a jóváhagyásával a meglevő ügyfelek csinálhatják továbbra is a bizniszeiket,
és adhatnak, vehetnek
a pénzükhöz. Nem az a célja a Nemzeti Banknak és a felügyelőknek, előhatóságnak, hogy pánikot keltsen, meg befagyassza az ügyfeleket, hanem az, hogy beterelje ezt az egész piacot egy olyan mederbe, amitől szabályozható és kiszámíthatóvá válik, és mondjuk el lehet kerülni az olyan helyzeteket, mint egy 2 évvel ezelőtti FTX botrány, ahol valahogy bahamai ingatlanokba vándoroltak az ügyfélpénzek. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az igénye, és lehet szeretni vagy nem szeretni a szabályozást, lehet jól csinálni, meg nem jól csinálni a szabályozást. Nem tudjuk, hogy ebben a helyzetben a Nemzeti Bank egy kicsit ügyesebb lesz, mint egyébként a többi szabályozási tevékenységében. Én bízom benne, hogy igen, nagyszerű emberek ücsörögnek egyébként a kriptó szabályozással kapcsolatos csapatban, de ez elemi érdeke, én azt gondolom, mindenkinek, aki nem szándékosan zavart és káoszt akar kelteni, és nem szándékosan radar alatt akar mozogni, és ezért én azt gondolom, hogy már a több olyan kriptóval rendelkező ügyfél van, aki nem a sötét oldalhoz tartozik. Ez nem volt mindig így.
Ez volt a tetoválás. Ugye? Azért most megnézném a nagy bankoknak a vezetőt, azért picit dörzsölik a kezüket, és azt mondják, hogy na most a Revolut is kapott egyet. Mert ugye mindig az volt, hogy nekik nem kell azon a pályán
játszani. De most 2 kapott, igen, ugye tranzakciós illetéket is kiterjesztették rájuk egy ilyen nagyon fura szabályozás keretében. Érkezett ez is. Az a különbség szerintem a tranzakciós illetékes és a kriptóval kapcsolatos pofon között, hogy az egyiket azt az egyikről nem tehetnek, tranzakciós illeték. A másikat mondod, hogy csak maguknak köszönhetik, el kellett volna érni határidőre a licencnek a megszerzését.
Jó, szóval akkor 2 felügyelőszer van, az MNB meg az STFH, ez fontos. Az is fontos, hogy felelőssége van a felhasználónak, ugye, tehát csak tiszta
erről
forrásból.
Erről beszélünk, edukálódjanak az ügyfelek,
és tiszta forrásból.
Így van.
Amik át meg kitárgyaltuk kriptokereskedés Magyarországon, és akkor az is egyértelmű a te szavaidból legalábbis nekem, hogy azért nem kell pánikolni, és itt nem kell attól tartani, hogy most valaki hónap után börtönbe kerül azért, mert 50 vagy 100 ezer forintért kriptót vesz.
Nem, ezért valószínűleg nem fog börtönbe kerülni senki.
Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk. A predikciós piacról beszélgetünk. Na, az is egy ilyen edukációs történet lesz. Jövő pénteken Fintech világa. A hírek, az érdekességek, az információk a fintech.hu.